Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, kedves vendégek! Isten igéjéből ma Dániel próféta könyvének második fejezetét fogjuk tanulmányozni. A második fejezet egy hatalmas történelmi kor tekint át profétikusan, különleges módon. Ahogy a fejezetet olvassuk, azt láthatjuk, hogy Isten egy pogány királynak egy különleges álmot ad, és ebben az álomban mutatja be, mik lesznek majd ő utána egészen a végidegén. A fejezet hosszúsága miatt nem olvassuk végig az igét, hanem inkább legyen előttünk kinyitva a Biblia, és újra-újra beletekintünk majd. Mindjárt a bevezető versekben azzal találkozunk, hogy Dániel egy történelmi korba beilleszti a mondani valóját, és azt mondja, hogy ez az esemény, ez Nabukodonozor uralkodásának a második esztendejében történik. Nagyon különös, amit meg kell jegyezni, hogy Dániel ekkor a babiloni szokások szerint határozza meg a királynak az uralkodási évét, mert ekkor ténylegesen már a harmadik évében, sőt annak is a vége felé jár az esemény, ugyanis Babilonban az volt a szokás, hogy a trónra lépésnek az évét, akármilyen csonka volt is, ha mindjárt az év elején kezdődött is az év, de ha nem teljes volt az év, akkor azt nem számították. Mert csak új év napján, amikor Bélisten szobrának a kezét megfoghatta a király, úgymond a beiktatás ünnepélye alkalmával, na attól kezdve számított tényleges uralkodónak, még akkor is, ha már korábban a trónt elfoglalta. Ha az első fejezetet is olvasok, akkor tudjuk azt, hogy a Babilonban lévő ifjak 3 évig kellett, hogy tanuljanak a pogány király iskolájában, így rendelkezett a király, hogy ezeket az ifjakat 3 éves iskolán képezzék ki, és amikor ez az esemény játszódik, akkor már vége ennek, hiszen Dániel és társai már be vannak iktatva főemberekként a babiloni birodalomban. És amikor ez az esemény játszódik, azt olvashatjuk a fejezetben, hogy a király egy különös álmot lát, és ez az álom rendkívüli hatással van rá, de nem tud visszaemlékezni, amikor felébred. Biztos ti is voltatok már így, hogy éjjel mélyen aludtatok, álmodtatok valamit, tudjátok, hogy valami különös volt, és gondolkoztok is, és nem jut eszetekbe. A királyra olyan mély hatással volt az, amit álmodott, hogy egyszerűen nem bírt beletörődni annak a gondolatába, hogy erre nem emlékszik. Itt szeretnék néhány gondolatban megemlékezni arról is, a Biblia mit is tanít tulajdonképpen az álomról. Prédikátor könyve 5. fejezetében, és ott a 3. és a 7. versben találunk olyan gondolatokat, hogy álom szokott következni a sok foglalatosságból, mondja a Szentírás. A sok munka következményeként egy természetes dolog, hogy az ember szinte éjjel álmába folytatja tovább azt, amit nappal végez. És végigéli, végig gondolja, benne van az eseményekben, vagy a kimerült, fáradt állapotnak is egy természetes velejárója, a megfeszített koncentrálásnak is egy következménye, vagy a sokrétű igénybevételnek a feszültsége idézi elő, hogy álmunkban megélünk újra és újra különböző dolgokat. A sok álomnak, amiről azonban itt a Biblia beszél, ott a Prédikátor könyvében, nincs sok jelentősége. Ezek a mindennapi életnek egy természetes velejárója, nem kell jelentőséget tulajdonítani. Ezért nagyon helytelen az, ha álmodunk valamit, és mindjárt valamilyen magyarázatot akarunk találni, hogy mit is álmodtunk, mi annak a jelentősége. Prédikátor könyve teljesen helyre teszi. Ez csak a sok foglalatosságnak, meg a természetes emberi életnek a belejárója. Jobb pátriárka azonban a 33. fejezet 14. versétől a 17. versig terjedő szakaszban arról beszél, hogy van viszont olyan álom is, amit az Isten készít elő, és az Isten ad. Ott arról olvashatunk Jobb könyve 33. fejezetében, hogy ezeknek az álmoknak különleges célja van. Minden esetben a megintés a cél, az Isten részéről való figyelmeztetés a cél. És így olvashatjuk ott az igében, eltérítse az embert a rossz cselekedettől. Isten tehát ezért ad sokszor embereknek álmot, ami tőle van, hogy eltérítse a rossz cselekedetektől. És a király álma is, amit itt ebben a történetben olvashatunk, egy ilyen Istentől való intés volt. Azt mondja a proféta, ágyadban gondolatai támadtak. Amikor a király lefeküdt este, elkezdett elmélkedni, gondolkodni. És olyan dolgokról gondolkodott, amiben az Isten bele tudott kapaszkodni, meg tudta fogni, ezt a királyt éppen a saját gondolatain keresztül megszólítsa. Hogy eltérítse őt egy bizonyos irányból. És amikor Dániel ott áll a király előtt, és azt mondja neki, te király, emlékezzél csak, amikor te lefeküdtél a te ágyadban, neked gondolatai támadtak, azokról elmélkedtél. Milyen hatással lehetett a királyra az, hogy Dániel még ezt is tudja? Neki milyen gondolatai voltak? És ez az eset tulajdonképpen bennünket is szembe kell állítson egy nagyon fontos kérdéssel. Vajon bennünk tudatosul-e az, hogy Isten ismeri még a gondolatainkat is? Vagy szoktunk-e időt fordítani a gondolkodásra? Vagy elveszített időnek tekintjük az ilyesmit? Hogy elcsendesedjünk, gondolkodjunk, elmélkedjünk, hogy a Szentlélek megszólíthasson. Sokan félnek gondolkodni. Sokan félnek a csendtől. Nagyon sokszor találkozom ilyen problémával, hogy az emberek inkább bekapcsolják a rádiót, a magnót, a tévét, akármi, csak ne legyen csend körülöttük. De ha nincs csend, akkor kizárjuk az Istent. Isten csak a csendben tudott lenni. Nagyon különös a 46. Zsoltárnak az üzenete. Csendesedjetek el. Erre rendkívüli szükség van. A királynak a másik gondolata, amit Dániel fölvet előtte, azon gondolkodott, hogy mik lesznek ezután. Jellemző volt Nabukodonozorra, egy pogány királyra, az ő egyéniségére, hogy nem hiába valóságokról gondolkodott, és nem azokkal töltötte az idejét. Olyan pillanat volt ez a király életében, amikor arról gondolkodott, hogy mik lesznek majd én utánam a jövőben, amit az Isten nem hagyhatott kihasználatlanul, és azonnal válaszolt a király gondolataira. Dániel azt mondja neki, hogy azért adta az Isten a választ, hogy megértsed szíved gondolatait. Választ kapjál arra, amiről lefekvésedkor, az álom kezdete előtt te magad gondoltál. Te azt gondoltad, hogy mik lesznek ezután, és az Isten válaszolt. És a Jóisten szemléltető módon válaszolt. Nagyon különös ez az Isten gyakorlatában. Most ezért kicsit frissen is van bennem a Rákoscsabai gyülekezetben. A Biblia példázataival foglalkozunk. Általában úgy szokott bennünk élni, hogy a Krisztus példázatai, mert Krisztus példázatokba tanított. És közben az egész Szentírás tele van példázattal. Már az első evangélium, az ős evangélium egy példabeszéd. Jelképekben mondja el az Isten azt, amit szeretne elmondani az embernek. És az Isten tanítására, az emberhez való szólásában ez egy jellegzetes stílus, hogy Isten példázattal, egy példával, szemléltetéssel, szimbólummal, vagy bármi mással mondja el azt, amit szeretne. Most is ez történt. A királynak egy álmot ad, és ebben az álomban egy szobrot lát. És ezen keresztül mondja el az Isten válaszát az ember számára. Ahogy olvashatjuk a történetben, hogy a király viszont nem emlékszik vissza, hogy milyen álmot álmodott. És ekkor magához hívatja a birodalmának a bölcseit, álomfejtői, tudósait. Várja tőlük, hogy mondják meg, hogy ő mit álmodott, és mondják meg az értelmét is. A bölcsek és a varázslók magatartásában, az események alakulásával újabb és újabb fordulatokat figyelhetünk meg. Az első nekifutással a bölcsek és ezek az álomfejtők, meg tudósok, szinte olyan rutinszerűen akarják elvégezni a rájuk bízott munkát, és azt mondják, hogy király, mondd meg nekünk, hogy te mit álmodtál, és mi majd elmondjuk az értelmét. Mert ezt lehet rögtönözni, akármit hozzáfűzni, hogy ez az álom ezt meg ezt jelenti. Mert már vannak sémák, ha ezt álmodta, akkor ez ezt jelenti, az amaszt jelenti, összerakunk egy képet, és ezt álmodta a király. Csak hogy a király nem tudja elmondani, mert nem emlékszik rá. Másodszor, amikor a király felveti nekik a problémát, már hiányzik a bölcsekből a lelkesedés, már csak a királyt akarják meggyőzni, hogy az álomfejtésnek szabálya van. És ennek a szabálya az, hogy el kell mondani az álmot, csak akkor tudjuk megmondani az értelmét. És ez a királyra is kötelező, azt mondják, hogy nincs az egész földön olyan hatalmas király, akire ez nem volna érvényes ez a szabály. Mondja el a király, és mi megmondjuk az értelmét. azonban nagyon szorultabb helyzetben vannak, és az életük féltése, ami egyre inkább előtérbe kerül, további érvelésre kényszeríti ezeket az embereket, és elmondják, hogy király, bármilyen nagy birodalomban egyetlen király se kívánt még ilyet, hogy még az álmot is a bölcsek mondják el. Ennek ez a szabálya, hogy mondd el nekünk az álmot. A tehetetlenség és félelem között örlődve végül egy beismerő vallomást tesznek. És ez egy döbbenetes dolog, amikor azt mondják ezek a bölcsek, hogy a király álmát csak az Istenek jelenthetik meg, azok viszont nem lakoznak az emberekkel. És ez a vallomásuk tulajdonképpen azt jelenti, hogy ezekkel az Istenekkel, amik megfejthetik az álmot, meg elmondhatják, hogy milyen álmot adtak, na ezzel az Istennel mi nem vagyunk kapcsolatban. És ezzel azt mondják ki burkoltan, hogy idáig mi tulajdonképpen király, mi becsaptunk téged, mert azt mondtuk, hogy mi az Istenek képviselői vagyunk. Az a feladatunk, hogy az emberek és az Isten között a közbenjárás végezzük. De most kimondják ezek a bölcsek, hogy mi nem vagyunk kapcsolatban velük. No, ez volt egy kicsit jellemző a bölcsek magatartására. A király magatartásában viszont különös reakciókat és változásokat figyelhetünk meg. Először szorongás, félelem, mert rettenetes hatással volt rá az állam. Így olvassuk az igében. Majd később ezt a félelmet meg rettegést felváltja az ismeretlennel szemben való tehetetlenségéből fakadó indulat. Az elfelejtett álom olyan mély benyomást gyakorol a királyra, hogy nem bír beletörődni abba, hogy nem emlékszik vissza, hogy mit álmodott. És ahogy az előbb is már említettem, először csak az álmot akarja, még nem is annyira az értelmét, csak hogy mit álmodtam. Később azonban már az értelmét is tudni akarja, és amikor a bölcsek elkezdenek ragaszkodni, akkor már odáig megy a király, hogy most már azt mondja, tudom, hogy csak időt akartok nyerni tőlem. És amikor felismeri, hogy a közvetlen tanácsadói közönséges csalók voltak, akkor teljesen szabadítat ebben az indulatainak. A királyban ekkor minden összeomlik, az isteneibe vetett bizalma hite, a tanácsadóiba vetett hite is bizalma, teljesen felborul a lelki állapota. Nagyon különös, ha megfigyeljük azt, hogy a király, amikor kiadja a rendelkezését, akkor a rendelkezés azt mondja, hogy minden bölcs és álomfejtő és tudós jöjjön ide. És ott volt mindenki? Nem. Dániel és a társai, akik pedig többszörösen bölcsetnek találtattak a birodalomban lévő összes bölcsek között, ők nem voltak ott. És nem azért nem voltak, mert nem engedelmeskedtek a király hívásának, hanem őket valamilyen módon nem is hívta senki. Ez az egyik meglepetés ebben a történetben, hogy a legbölcsebb, a legtudósabb embereket, akik talán a bölcsek bölcse lehetett volna, most elnézést ezért a szólásmondásért, na éppen azokat nem hívták meg a királyhoz. A másik dolog, amit meg kell figyelni, hogy amikor a király a meghívott bölcsek türelemre indít. Először arra, hogy adjon időt, aztán, hogy adjon magyarázatot. Akkor a király azzal védekezik, hogy nem. Minden kérésüktől elzárkózik, mereven a király. És végül kiadja a rendeletet, hogy el kell pusztítani a családjaival őket. És nagyon érdekes, hogy amikor végre Dániel odajut a király színe elé, és a királynak azt mondja, hogy uram, adjál nekünk időt. Hogy mi az Istenhez fordulhassunk, és megkérhessük őt, hogy magyarázza el az álmot és annak értelmét, akkor a király nem mondja azt, mint a többi bölcseknek, hogy látom, hogy csak időt akartok nyerni, hanem Dánielnek azonnal és készségesen azt mondja, hogy jó, akkor tessék, van idő. Dániel magatartásában nagyon szép és nemes jelenvonást ismerhetünk meg. A veszély idején nem kapkod, nem esik kétségbe, hanem szép nyugodtan fölveti a udvarmesterek fejedelmének, arióknak azt, hogy miért ez a kegyetlen rendelkezés. És ebből kitűnik, hogy Dániel nem is tud az egészről semmit. Azt sem tudja, hogy hívták volna őt a királyhoz, mint bölcset. Aztán a másik, hogy éppen a feldühödött királyról Ariók elmondja, hogy milyen állapotban van, Ennek ellenére Dániel teljes lelki nyugalommal engedélyt kér Ariótól, hogy hadd menjek én a király előtt, majd én beszélek vele. Pedig rá is érvényes volt a halálos ítélet. És a király fogadja. És amikor Dániel elmondja, hogy uram, én azt szeretném, ha egy kis időt adnál, akkor minden további nélkül ad. A következő, amit úgy megfigyelhetünk Dániel magatartásában, hogy elmegy a barátaihoz. Mert ahogy az igében olvashatjuk, igen hasznos az igazaknak buzgóságos könyörgése. Amikor közösségben tudjuk kérni az Isten, amikor a hitünk és az imánk úgy összetud forni, és egyesülni tud, na annak nagyobb súlya és jelentősége van. És Dániel azonnal erre kész, hogy elmegy a társaihoz, és kéri őket, hogy kérjük az egek Istenét, adjon irgalmat erre a titokra nézve. És Jakab apostolnál így olvasjuk az igében, hogy ha valakinek közületek nincs bölcsessége, kérje az Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül megadja, de kérje hittel, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, az hasonlatos a tenger habjához, amit ide és tova tud fújni a szél. Attól függ, milyen irányból fúj. A hab minden irányba el tud menni. Na, ilyen a kételkedő ember. Ezért azt mondja az apostol, hogy kérje hittel. És Dániel és társai hittel oda mennek az Úr elé és kérjük őt. És az Isten meghallgatja. És Dániel magatartásában ezután is valami különleges dolog történik. Ami úgy általában nem jellemző az emberekre. Amikor Isten végre meghallgatja a kérését, és felfedi azt, hogy mit látott a király, milyen álmot, és felfedi annak az értelmét is, tehát most már szaladhatna a királyhoz, hogy az életét mentse meg, de nem ezt teszi, hanem először is az Istent magasztalja. Mindenek előtt az Istent magasztalja, és dicséri. És amikor elmondja az Isten dicsőítő imáját, a következő lépés az, hogy most se a királyhoz szalad, hanem elmegy Ariókhoz, hogy uram, állítsd le a rendelet végrehajtását. Ne írtsák ki, ne végezzék ki a többi bölcseket. Pedig bizonyos vonatkozásban ellenségek voltak. Ami Dániel későbbi írásaiból ki is tűnik, hogy ezek, akiknek ő most kegyelmet kér, na ezek az ő életére törnek később. És többszörösen is meg akarják ölni. Dániel mégis azt mondja, hogy uram, ne! És amikor Ariók megáll, akkor megy Dániel a királyhoz, és ott is egy nagyon érdekes dolgot figyelhetünk meg. Nem kezdi el mondani, hogy na uram, te ezt meg ezt az álmot láttad, és ennek ez és ez az értelme. Pedig a király tele van már nyugtalansággal, hogy na végre megtudja, hogy mi volt az az álom, ami annyira felkavarta őt, és olyan hatással volt rá. Dániel először bizonyságot tesz. Mert tudja, hogy amit most akar mondani a királynak, azt a király úgy szívja magába, mint a szivacsot. És nem a kíváncsiságát akarja kielégíteni először, hanem felhasználja a lehetőséget, mert tudja, hogy amit most mondani fog, az megmarad a királyban. És ezért Dániel először bizonyságot tesz az ő istenéről. És elmondja, hogy Babilonban nagyon sok isten van. És a király tudja azt, hogy ők úgy tekintenek a legyőzött népek isteneire, hogy azoknál az istenek is le vannak győzve. Mert a mi isteneink erősebbek. És éppen ezért döntő az, amit Dániel elmond a bizonyságtevésében, és elmondja azt, hogy a király álmát ember megfejteni nem tudja. A király összes bölcsei és varázslói sem képesek erre. Még én magam a próféta sem. Én sem vagyok képes erre. Nem tőlem van az, hogy most el tudom mondani. Van egy Isten az égben, aki a titkokat is meg tudja jelenteni. És ez az Isten az égben lakozik, és ő adta a királynak tudtára, és annak értelmét az ő szolgájának. A látomás vagy álomnak a súlypontja nem a jelenre koncentrál, hanem a jövőre. Nem azt akarja Isten megvilágítani, hogy mi van most, hanem mik lesznek majd ezután. Mi lesz a végén, az utolsó napokban? A fejezet 28. versében találkozunk azzal a meghatározással, a versnek a második felében, hogy van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti, és ő adta tudtára Nabukodonozor királynak, hogy mi lészen az utolsó napokban. Nagyon különös, hogy az, amit Isten ki akar nyilatkoztatni,
ez az emberiség történelmének az utolsó napjáig elnyúló kinyilatkoztatás. És a királya is meg akarja ismertetni ezt az Istent. Különös az, hogy ha mostantól tekintünk vissza, akkor mintegy 2600 évvel ezelőtt adta Isten ezt a kinyilatkoztatást. Dániel röviden elmondja, hogy a király egy szobrot látott álmában. Különösen hangsúlyozza a 31. versben, hogy te látádó király, és innen nagy kép, ez a kép, mely hatalmas volt, és kiváló az ő fényessége, előtted állt, és az ábrázata rettenetes volt. És ez volt az, ami a királyra olyan különös hatást gyakorolt, hogy a szobornak, annak a képnek az ábrázata, az arca rettenetes volt. Elmondhatjuk azt a Dániel magyarázatából, ez a szobor az emberiség történelmét jelképezte és mutatta be. Isten nézőpontjából szemlélve látszik ilyen rettenetesnek, és a álomnak a csúcspontja az az esemény, amikor a kő leszakad, és ami azután jön. Azt akarja Isten szemléltetni, hogy az egész szobor, és amit jelképez és szimbolizál, az nem stabil. Az egész robosztus fénytömeg, amely föl volt állítva, az egy porlékony agyag alapokon áll. Az emberi hatalom és az uralom ilyen bizonytalan az Isten nézőpontjából. Akármilyen rettenetesnek is néz ki, de csak porlékony agyag alapokon áll, amit bármikor le lehet dönteni. És akkor elkezdi magyarázni Dániel a királynak, hogy te egy olyan szobrot láttál, aminek a feje tiszta aranyból volt, a melle és a karja ezüstből, a hastáj, a deréktájék az részből, a lábai vasból, és a lábfejek, amin állt, az pedig a vas és a cserép, az agyag ötvözetéből. Vagyis azt akarja az Isten érzékeltetni, örök változatosság van az emberiség történelmében. És Dániel azonnal elkezdi magyarázni a királynak, hogy az Isten azt akarja megmutatni, hogy ez a szobor, ahogy te láttad, veled kezdődik. Te vagy az aranyfej, mondja a királynak. De utánad egy másik birodalom támad. És ez a másik birodalom, ez alávaló lesz, mint a tiéd. Mert már nem aranyból lesz, csak ezüstből. Aztán még gyengébb lesz, az már nem ezüst lesz, hanem csak réz, majd vas, majd cserép. Mindig gyengébb, mindig silányabb, mindig rosszabb. A király vágya éppen az ellenkezője volt. Ő azt szerette volna, hogyha az ő birodalma megáll örökké. És valahogy este, amikor lefeküdt, és azon gondolkodott, hogy mik lesznek majd ő utána, hiszen ő virágoztatta fel a babiloni birodalmat, ő tette a legnagyobbá, és hogy mi lesznek ezután, már ezen gondolkodott, és ő azt szerette volna, ha az, amit ő létrehozott, az megmarad örökké. És az Isten itt akarta meginteni a királyt. Itt akarta elfordítani az ő rossz elképzelésétől. És meg akarta mutatni, hogy nem lesz a te birodalmad örökké, hanem utánad egy másik támad, mert a te birodalmad sem örök. Örök birodalom csak egyedül az Isten. A történelem vázlatát a következő képpen mutatta be Isten ennek a királynak. Először is a babiloni birodalom, amelynek királya éppen akkor Nabukodonozor volt, majd követte a Médó-Perzsa birodalom, különös módon jelképezve ugye a két karral, hiszen a Médó-Perzsa birodalom is két részből állt, Médiából és Perzsiából, és úgy egyesült egy törzsben. Majd a réz has rész, amely pedig Görögországot jelképezi, és Dániel a könyveiben erre tökéletes kijelentést és magyarázatot ad. Majd ezek a vas lábszárak pedig a római birodalmat jelképezik, amik felváltották a görög birodalmat. És itt is nagyon érdekes, hogy a két lábszár, mint egy itt is szemlélteti, hogy a római birodalom is egy bizonyos idő után két részből áll. A keleti és a nyugati birodalom. És ugyanakkor jelképezik tovább, hogy ez a római birodalom is felbomlik, és ezt pedig a lábfejekben látjuk teljesedve. Amikor a római birodalom felbomlott, akkor szétesett alkotó elemeire, azokra a kis királyságokra, országokra, amikből összetevődött a birodalom. És tudjuk azt, hogy ahogy a lábon a 10 új található, így a 10 királyságra bomlott fel a római birodalom. Azonban itt találjuk azt a képet, hogy a lábfejben, amin áll, ami a végső állapota a világbirodalmak történelmének, ma ott már a cserép és a vas ötvözete van. És a cserép és a vas az soha nem egyesül, hogy a vas nem tud egyesülni a cseréppel. Ez a kétféleség jelképezi egyrészt a felbomlott római birodalmat is, a keleti és a római birodalmat, jelképezi azonban az európai nemzeteknek a egység törekvéseinek a meghiúsulását, hiába próbáltak egységet teremteni, összetartó erőt teremteni. A Biblia magyarázatában azt mondja Dániel, hogy még emberi mag által is próbálják, hogy a családok, a királyságok házasság útján próbálnak egységet teremteni a különböző országok és királyságok között, mégis eredménytelen. Újra és újra szétszakadozik, mert a cserép nem egyesíthető a vassal. Nincs összetartó erő a kettő között. Másrészt azonban ez a kettőség vonatkoztatható az egyház és az állam különleges keveredésének a képére, hiszen az újszövetségi időben, amikor a római birodalom felbomlik, akkor már a keresztény egyház a római pápa irányításával egyre hatalmasabb befolyást gyakorol a római birodalomban, illetve azokban a királyságokban, amire szétszakadt a birodalom, de a vallási uralkodás és a politikai uralkodás bármilyen szinten is próbált összefonódni és egyesülni, ez újra és újra kudarcba fulladt, újra és újra szétesett. A királynak adott üzenetben döntő rész az, ami az utolsó napokra vonatkozik. A 44. versétől olvashatjuk azt, hogy erre kell nekünk a legjobban figyelni. A maga idejében szinte hihetetlen volt az, hogy a vas Róma az felbomlik. Még ma is történelmi rejtély a népvándorlásnak az elindulása. Ami abban az időben bontakozott ki, amikor később aztán ennek a hatására a római birodalom teljesen felbomlott elemeire. Felemésztette Rómát a népvándorlásnak a hullámra. A profécia úgy teljesedett be, amint azt Isten kinyilatkoztatta, hogy Babilon után még 3 birodalom támad, de több nem. A vasból azonban mégis megmaradt valami, illetve annak az erejéből. Ahogy az előbb is szóltam róla, eredeti keménységét, tartóságát nem tudja megőrizni, de azért kudarcaira ítélt állapotában is újra és újra törekvéseket tesz, hogy egyesítse a birodalmat. Gondoljunk itt ilyen esetekre, amikor Nagy Károly próbálta egyesíteni Európát, európai királyságokat. Vagy gondoljunk Napóleonra. Milyen erőfeszítéseket tett, hogy újra egy birodalmat hozzon létre. Vagy gondoljunk Hitlerre. Milyen erőfeszítést tett, hogy ezen a területen birodalom álljon föl, és jöjjön létre. Isten azonban azt mondja, hogy ez nem történik meg. A királynak adott magyarázat szerint a végső megoldás nem emberektől fog származni. Ők a birodalmat csak az egek istenétől kapják. Csak az egek istene támaszt birodalmat. Örök birodalom az igazság uralma alatt lehetséges, az emberi törekvések és kormányzások ezt nem tudják létrehozni. A királynak adott magyarázatban azt találjuk itt a fejezeten belül, a lezúduló kő, amely kézérintése nélkül szakad le, ez ledönti a lábáról ezt a szobrot, a világbirodalmak szobrát, és porrá zúzza azt. A legerősebb fémeket is megsemmisíti. És a Jóisten ezzel azt szerette volna szemléltetni, hogy a Teremtő Isten hatalmával szemben polyvává, porrá lesz minden. Minden, ami bűnnel fertőzött, az Isten országára nem alkalmas, és ezért az Isten erre ítéli. Minden olyan nem csak politikai, hanem egyházi törekvés is, amely e világon és e világi eszközökkel szeretné megvalósítani a békekorszakot, vagy a békeországát, vagy birodalmát, az teljesen kudarcra van ítélve. Dániel azt mondja a királynak, de az a kő, amely kézérintése nélkül leszakad, na ez egy nagy hegyé lesz, és az egész földet betörti. Vagyis Krisztus és az ő megváltottainak az országa, amit jelképez ez a kő, folyton fejlődik, és ezt akarja ábrázolni. Emberi kéz érintése nélkül fog bekövetkezni a végé a világbirodalmak történelmében. És ennek egy különleges evangélium üzenete van. Sokaknak a félelme ma például az atomháború. Fanatikus embereknek olyan hatalom van a kezébe, hogy egy gombot kell megnyomni, és elindul a pokol. És az emberek félnek attól, hogy ezek az emberek egyszer olyan állapotba kerülnek, hogy valamelyik megnyomja. És ezért a Szentírás evangéliuma följegyzi, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik bekövetkeznek. De ez a profétai üzenet egy evangélium. Ezzel a félelemmel szemben és aggodalommal szemben, mert azt mondja, hogy nem embertől fog származni a föld történelmének a vége. Nem kell félni attól, hogy itt elszabadul úgy a pokol, hogy atomháború támad. Ettől nem kell aggódni. Emberi kéz érintése nélkül jön el a vég. Vagyis magától az Istentől fog támadni. Ember nem teheti meg, Isten nem engedi meg ezt. Ő fog közbelépni. Csak az ő kezének az érintésére történhet meg. Vagyis azt is elmondja, hogy vég lesz, de nem emberektől. És a Biblia ugyanakkor azt is elmondja, hogy amikor viszont az Isten kezétől érintve jön el ez az idő, akkor nem csak a földön lévő élet pusztulása következik be, hanem az újjáteremtés is bekövetkezik. És tulajdonképpen azt mondja el a Biblia, hogy az örök élet ígérete ettől kezdve fog beteljesedni. Az Istentől származó kővel kapcsolatosan két lehetőség között választhat az ember. Jézus Krisztus egy nagyon érdekes gondolatot tett el, hiszen az a kő, amiről Dániel próféta beszél, az Jézus, a királyok királyát és uraknak urát jelképezi, és az ő országát, amely el fog jönni. És Jézus azt mondja Máté evangéliuma 21. fejezetében, aki e kőre esik, szétzúzatik, akire pedig ez esik rá, szétmorzsolja azt. Vagyis azt mondja Jézus, ezzel a kővel kétféleképpen találkozhat az ember. Mindenképpen találkozni kell. Nincs olyan ember, aki ki tudja kerülni ezzel a kővel való találkozást. Jézus előtt minden embernek meg kell állni. Jézussal minden ember összeütközésbe fog kerülni. Az egyik esetben, ha én esem rá a kőre. A másik esetben a kő fog rám esni. Többször voltam tanúja, amikor egészen merev dolgok estek le magasból. Tudjátok, mit figyeltem meg törvényszerűen? Ahová leesett, annak a területnek a formáját felvette. Teljesen hozzáidomult. A keménysége, a tartása megszűnt, és fölvette a leesett tárgy, fölvette azt a formát, ahova leesett. És valahogy ezt érzem ebből a Jézus üzenetből. Jézus azt szeretné, hogy én rá a kőre, a sziklára esett rá, és az ő formáját legyen föl. Idomuljak hozzá. A Jézusi természet visszatükröződése alakuljon ki bennem a vele való találkozásban. Krisztus önmagát szeretné viszont látni bennem. Ez az egyik jelképes mondani valója annak, hogy nekem kell ráesni. És ha ez nem következik be, ez a találkozás nekem Krisztussal, ha nem vagyok kész arra, hogy ráessem, akkor eljön az az idő, amikor ő fog eljönni, és ő fog ráesni. Ez azonban azt mondja, hogy szétmorzsolja azt, akire ráesik. Ennek az igének a végső üzenete és kicsengése az, mindenkinek kell találkozni Krisztussal. És az várja az Isten, hogy arra kérdésre jó választ tudjak adni, hogy te és én melyik lehetőséget választani. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy én keresztény vagyok, és Jézus nevére hivatkozok, mert Jézus azt is mondja, hogy sokan mondják majd nekem ama napon, hogy Uram, Uram! Hát mi nem a te nevedben tanítottunk, profétáltunk, hatalmas dolgokat cselekedtünk? Jézus azt mondja, nem ismerlek titeket. Lehet keresztény, hivatkozhat Jézusra, de ha nem estél rá, ha nem halt meg az éned, ha nem voltál kész a Jézusi formát fölvenni, Jézushoz idomulni, akkor nem ér semmi a kereszténységed, a neved, hogy hova van beírva. Akkor egyszer eljön a nap, amikor Jézusunk ráadásít. És ez az üzenet nekünk a 20. század embernek, azon kívül, hogy a történelmi kort vetít fel, végső kicsengésében ezt üzenet. Esél rá Jézusra. Adjon Jézusnak, hogy ez itt legyen minden. Amen.